Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu.
A telefonvonalban Csiki Gergely, a Portfolio.hu elemzője, üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A tegnapi viszonylag eseménytelen kereskedés után merre felé indultunk a budapesti bőrzén?
Jól indult a nap, a budapesti értéktőzsdén 0,5%-kal került feljebb nyitásban a BUX Index, és elsősorban ez a MOL és a Magyar Telekom kiváló indításának köszönhető. A MOL részvényei például 1,2%-os pluszban járnak, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,2%-ot drágultak. El utóbbi részvényeinek drágulása mögött valószínűleg az áll, hogy az HSBC jelenlőzás kedvező ajánlást fogalmazott meg a társaságra, a MOL esetében pedig a gyors jelentés okozhatott egy kisebb meglepetést.
Forint piacon mit látunk?
Egy óvatos gyengelkedés bontakozott ki reggel óta, amire a 9 óra után, 9 órakor megjelent vártnál alacsonyabb inflációs adat még rátett egy lapáttal, tehát most ilyen 2,98-as szinte felett vagyunk az euróval szemben a tegnapi 2,97 körül szintek után.
Csiki Gergely, Portfolio.hu, köszönjük szépen! És itt folytatjuk a stúdióban Beke Károllyal, a napi gazdaság munkatársával. Szervusz, köszöntelek. Itt már többször szóba került a reggel folyamán, és most itt az iménti tőzsdei bejelentkezésben is a MOL gyors jelentés. Ma reggel tette közzé a MOL a gyors jelentését. Az elemzői várakozások vagy előzetes becslésekkel összevetve mit lehet kiolvasni a számokból?
Egy picivel, egy hajszányival talán jobb lett az eredménye vártnál. Az árbevétel gyakorlatilag stagnált az olajtársaságnak, a nettó eredmény viszont a vártnál kisebb mértékben esett vissza, mint tehát amire számítottak. Az eredmény visszaesés elsősorban a kitermelésnek volt köszönhető, de ez várható volt előzetesen is, hogy ez az üzletág fog várhatóan gyengébben teljesíteni.
Illetve Hernádi Zsolt utalt az alacsonyabb kőolajárakra is, tehát nyilván több tényező is belejátszott ebbe.
Igen, a kitermelés eredményének csökkenését alapvetően az alacsony kőolajárak, illetve a termelés csökkenése idézte elő. Számszerűen az átlagos olajár 9%-kal csökkent az első fél évben, a termelés pedig 8%-kal a tavalyi év hasonló időszakához képest, és ennek köszönhetően a második negyed évben a kitermelés üzemi eredménye 33%-kal esett vissza. Ez nagyjából megfelelt a várakozásnak, vagy talán egy picivel rosszabb volt a várakozás.
Megpróbálok itt a számok között bogarászni, lehet, hogy pontatlanul idézem, de én azt látom, hogy itt a gyors jelentés szerint a idei második negyedében 20 milliárd forint volt a nettó eredménye a MOL-nak. Az első negyedében ez a nettó eredmény több mint 32 milliárd forint volt. Hát ez így első olvasatban azért egy elég jelentős visszaesésnek tűnik.
Igen, ez jelentős visszaesés, de talán kisebb a vártnál. Tehát korábban ennél nagyobb mértékű, akár 50% feletti visszaesést is elképzeltek elemzők. Tehát pont ezért, mert ugye arra számítani lehetett előzetesen, hogy az olajárral lehetett kalkulálni, illetve a kitermelés csökkenésével is, tehát nem okozott az meglepetést, hogy csökkent az olajár és csökkent a kitermelés, és emiatt az elemzők már számoltak azzal, hogy jelentősen vissza fog esni az eredmény. Talán egy picit kevésbé esett a vártnál, és ennek köszönhető, gondolom, az első pozitív reakció a tőzsdén is.
Igen, hát éppen az imént hallhattuk, hogy ugye a kereskedés első perceiben már több mint 1%-os erősödést tudtak elkönyvelni a MOL papírok. Hogy látod egyébként a MOL részvények további helyzetét a budapesti bőrzén?
Azt gondolom, hogy komoly szárnyalásra azért nem kell számítani, vagy nem lehet számítani emiatt az eredmény miatt. Egyrészt ugye azért mégiscsak romlott az eredmény jelentősen, még hogyha egy picit kevésbé is a vártnál. Másrészt pedig egy nagyon nagy kockázati faktor továbbra is a MOL esetében a horvátországi ügy, ez a konfliktus, ami a befektetőket aggasztja, és amíg ezen nem jutnak dűlőre ebben az ügyben, addig azt gondolom, hogy nem várható komoly árfolyamhatás.
Ha már a MOL-ról beszélünk, akkor az olajtársaságot érintő tegnapi hír, hogy bejelentették egy oroszországi mező eladását vagy értékesítését, és azt írják, hogy a vállalat portfólió optimalizálási tevékenységének tudható be mindez, és ennek keretében zajlott, és kilátásba helyezték még újabb olajmezőknek az értékesítését is. Ezt hogyan kell értékelnünk vagy értelmeznünk?
Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, tehát most is az első fél évben jó részt annak köszönhetően esett vissza 8%-kal a MOL termelése, hogy előregedtek a mezők, hogy a mezők egy része előregedett, és ez az orosz eladás is ennek tudható be, tehát én, ha jól emlékszem, a közlemény ki is emelte, hogy ez a szóban forgó mező 2005-ben érte el a legmagasabb termelését, amikor 27.000 hordó körül volt a napi kitermelés, ez mostanra 7.000 hordó alá esett. Tehát ebből látszik az, hogy azért ez a szóban forgó mező már túljutott a zeniten, és úgymond érdemes volt eladni, tehát már nem termelt annyit a MOL-nak, hogy megérje fenntartani. A cég is írta a közleményében, hogy a befolyó pénzből szeretnének új kutatási területeket, új mezőket feltárni vagy vásárolni. És egyébként a MOL kitermelése szempontjából nem is annyira az oroszországi operáció az, ami most lényeges. A cég menedzsmentje elsősorban azt emelte ki a negyedéves gyors jelentésben is, hogy a második negyedév egyik pozitívuma az volt, hogy az iraki kurdisztáni mezőn a helyi hatóságok elfogadták a fejlesztési tervet, amivel közel került a cég ahhoz, hogy meginduljon a gyakorlati kitermelés abban a régióban, és ez pótolhatja majd a kiesett termelést, tehát ezt a termelés csökkenést, amit most megfigyeltünk, ezt pótolhatja majd ez az iraki mező.
Más téma röviden csak erről, de hát ez nagyon fontos, hiszen néhány perccel ezelőtt a KSH közé tette a fogyasztói árak júliusi adatait. Mit mutatnak a számok, és mit olvashatunk ki ebből?
Hát egyelőre én is csak a főszámokat láttam, ez mindenképpen meglepő, tehát a júniusi 1,9%-os inflációs ráta után az volt a várakozás, hogy 2,1%-ra fog emelkedni, ehhez képest 1,8%-ra csökkent, tehát ez mindenképpen egy meglepetés. Mondom, a részleteket még én sem láttam, tehát nem tudom pontosan, hogy ez minek tudható be. Alapvetően az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban rendre a kormányzati intézkedések mozgatták az inflációt, gondolok itt a rezsicsökkentésre elsősorban. Várhatóan most is ez a hatás érvényesült, elképzelhető, hogy egy késleltetett hatás jelent meg, tehát még a korábbi intézkedéseknek volt egy átmeneti ideje, kellett néhány hónapnak eltennie, amíg az megjelent az inflációs rátában. Valószínűleg a forint gyengülése egyébként annak tudható be erre a hírre, hogy ugye az alacsony infláció további kamatcsökkentést indokolhat, vagy további kamatcsökkentésre ösztönözheti a monetáris tanácsot, ami viszont a kamat különbözet csökkenése miatt nem feltétlenül tesz jót a forintnak.
Beke Károly, Napi Gazdaság, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A stúdióban itt van velünk Nagy László Nándor, a Napi Gazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek! Az óbudai gázrobbanás nyomán utána jártatok a lakásbiztosításoknak, illetve a lakásbiztosítási piacnak, jelesül a társasházak biztosításának. Mi a tapasztalat, mit sikerült megállapítani?
Az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy a társasházak biztosítás az nagyon gyerekcipőbe jár, miközben a lakásbiztosítások 70% fölötti penetrációt tudnak elérni, a társasházak messze nincsenek ilyen szinten biztosítva. Ez a ház biztosítva volt. Viszont a biztosítási szakértők szerint a társasházak biztosításánál sem számolnak ilyen esettel, amikor teljes totálkár lehet. Ugye még nem lehet tudni, hogy mi történik ebbe az épülete, hogy le kell bontani, vissza kell bontani, hogy sérült meg ebbe az óriási robbanásba. És hát fennáll a veszély annak, hogy nincs meg a kellő fedezet arra, hogy ezt a pótlást meg tudják tenni a biztosítási pénzből. Ugye azt kell látni, hogy ezeket a társasági biztosításokat is úgy, mint a lakásbiztosításoknál, egy ilyen ajánlatot ad a biztosító, ami döntően arra vonatkozik, hogy általános károkat, felelősségbiztosításra, többi tető, beázás, szétázás, villanycsapás, ilyeneket lehet belevenni, mert a társasházat is érint. Egy ilyen teljes totálkárnak a biztosítottsági szintjéhez nem kapcsolódik ajánlat. És ebből következik, hogy automatikusan egy alulbiztosítotti helyzet kerül bele ebbe a rendszerbe. Ebből következnek ezek a problémák, hogy egy ilyen társasháznál előfordulhat az, hogy ez a biztosítási összeg nem fedezi.
De ha jól értem, akkor van a társasháznak is egy biztosítása, illetve a társasházban az egyes lakásokra is van külön-külön lakásbiztosítás?
Optimális esetben igen. Viszont ez ugye azt jelenti, hogy egyébként, hogyha egy lakásbiztosítást kötök egy olyan házból, társasházbiztosítás van, akkor a társasházbiztosítás fedezi az ingatlannak a költségeit, az ingatlannak a biztosítását, tehát ha házban történik valami, akkor azt a társasházbiztosítás fedezi, és én pedig a lakásbiztosításomat arra kötöm, amire a társasházbiztosítása nem felel meg, tehát az ingosságaimat.
Személyes vagyontárgyak a lakásban.
Nem mindenhol van ez így, tehát ami érdekes ebben a helyzetben, hogyha nem fedezné mondjuk a társasháznak a biztosítása ezt a költséget, és van olyan néhány lakó, aki teljes díjon fizet lakásbiztosítást, amiben benne van az ingatlannak a biztosítása is, így duplán van biztosítva, de ebben az esetben ez most egy pozitívum lehet, hogyha ilyen lakók vannak, mert ebben az esetben vagy ugyanaz a biztosító, aki magát a társasházat viszi, vagy egyébként, hogyha másnál van a lakásbiztosítás, mint a társasházbiztosítás, akkor több biztosító is jót állhat ezért a kárért.
További részletek pedig a Napi Gazdaságban. Nagy László Nándor, köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu